ilyen rossz állapotban a magyar környezetvédelmi szféra talán még soha nem volt, ami nyilván egyrészt nagyon rossz, másrészt egy kicsit van benne olyan értelemben potenciál, hogy akkor innen már csak így fölfelé lehet lépni. Régebben létezett önálló zöld ombudsman, volt egy erős zöld párt, sőt egyébként volt már olyan zöld elköteleződésű köztársasági elnök is, és ezek mind nem léteznek, tehát így igazából innen, hogyha itt teszünk érte, akkor azt hiszem, hogy csak fölfelé van.
Sziasztok, kedves nézők és hallgatók! Én Fajt Federika vagyok, ez pedig a Zkaszt, a HVG fenntarthatósági podcastja. Sokszor úgy beszélünk a zöld átmenetről, minthogyha ez egy nagyon távoli jövőben történő dolog lenne, pedig már nagyon is itt van az ideje. De mi van azokkal a fiatalokkal, akiknek a jövőjéről és már a jelenjéről beszélünk? Hogyan látják ők a mai zöld mozgalmat Magyarországon? Hogyan élik meg a generációk közötti különbségeket és esetleg feszültségeket, és hogyan tudják a szorongást cselekvéssé formálni. Erről beszélgetünk ma két fiatallal, akik a Magyarországi Zöld Mozgalom aktív tagjai. Vendégeim Szeszák Panka Eni, a Bolygó Közösségi Tér programkoordinátora, és Őri Ádám, humánökológus, a Karácsony Gábor kör tagja. Tartsatok velünk! Minden döntésünk alakítja a jövőt. Ahogy mi gyűjtünk, úgy épül egy fenntarthatóbb ország. Az adást a MOHU támogatta. Sziasztok! Nagyon köszi, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és üdvözlünk titeket a HVG elég új stúdiójában.
Sziasztok!
Hello, köszi szépen!
Egy könnyű kérdéssel kezdeném, idézőjelben. Pont amikor megérkeztem, akkor mondtátok, hogy hát igazából ti nem is vagytok annyira fiatalok, szerintetek. Én meg mondtam, hogy de azért szerintem igen, úgyhogy abszolút aktuális és releváns, hogy ti vagytok itt ma ebben a beszélgetésben. És az lenne a kérdésem, hogy ti mit mondanátok, milyen ma fiatalnak lenni a magyar zöld mozgalomban, a fenntarthatósági szektorban úgymond?
Hát Panka a fiatalabb, úgyhogy szerintem releváns, hogy ő kezdje.
És ő a hölgy, úgyhogy. Ja.
Igen, ez szerintem nehéz kérdés, mert hogy nyilván ez attól is függ, hogy kinek milyen élete van, hogy milyen neki fiatalnak lenni éppen. Meg attól is, hogy milyen közösségnek vagyunk a részei, nagyon sok zöld mozgalom van, meg különböző zöld kezdeményezések, sokan önkénteskednek, sokan önszerveződnek, sokan járnak mondjuk hozzánk a Bolygóba programokra, és úgymond egyelőre csak érdeklődők, és még nem kezdeményeztek semmi szerveződést.
És neked milyen akkor?
Nekem jó, vagy hogy én úgy érzem, hogy most így megtaláltam azt a közösséget, ahol így jól érzem magam, és ahol azt érzem, hogy az, hogy zöld vagyok, az nem egy ilyen vicces, nem tudom, a társasági beszélgetésben egy ilyen vicces dolog, hogy na jó, akkor műanyagot vettem, zavar téged, Panka, hanem egy olyan közösségnek lehetek a része, akiknél ez nem egy ilyen plusz dolog, hanem ebbe így tudunk egymással kapcsolódni. Ez egy ilyen személyes megélés, és nyilván az, hogy a politikai környezetben hogyan érzem magam most, az egy másik kérdés. Ott azt érzem, hogy egyelőre nagyon kevés olyan dolog történik, ami miatt jónak érezhetem magam zöldként. Főleg egyébként most pont így gondolkodtam azon, hogy ugye mennek az ilyen licitálások a két oldal között a választások előtt, és hogy a környezetvédelemről nagyon kevés szó esik, úgyhogy ebben az értelemben nem jó, meg nagyon kevés változást lehet látni, vagy előrelépést a környezetvédelem érdekében, de egyébként meg egy megtartó közösségben benne lenni nagyon-nagyon fontos, és szerintem így klímaszorongó, vagy volt ex-klímaszorongó fiatalként nagyon fontos tényleg az, hogy egy olyan közösségbe lehessen az ember, ahol így nem csak a félelem az, ami összeköti őket, vagy a fiatalokat, vagy a közösséget, hanem így a jó emlékek, meg jó pillanatok, meg öröm, meg ünneplés.
Meg a cselekvés.
És ami, a cselekvés.
Ami nálatok nagyon jellemző. És jó, hogy behoztad a közösségeket, mert ennek az egész évadnak egyébként ez a tematikája, és ennek az adásnak is eredetileg azt a címet adtam, hogy a fiatalok közösségei a zöld ügyekért, és a zöld mozgalomért. Ádám, nálad mi a helyzet ilyen téren?
Én azt mondanám, hogy nehéz ebben a közökben lenni, és pont ezért izgalmas, amire egy kicsit a Panka is utalt, tehát, hogy én azt hiszem, hogy ilyen rossz állapotban a magyar környezetvédelmi szféra talán még soha nem volt. Ami nyilván egyrészt nagyon rossz, másrészt egy kicsit van benne olyan értelemben potenciál, hogy akkor innen már csak így fölfelé lehet lépni. Tehát, hogy régebben létezett önálló zöld ombudsman, volt egy erős zöld párt, volt érdemi környezetvédelmi intézményrendszer, stb.
Minisztérium is, igen.
Igen.
Sokat emlegetjük.
Sőt, egyébként volt már ilyen zöld elköteleződésű köztársasági elnök is, és ezek mind nem léteznek, tehát hogy igazából innen, hogyha itt teszünk érte, akkor azt hiszem, hogy csak fölfelé van.
Tök érdekes, hogy ezt behoztátok már így az elején, mert pont az elmúlt egy-két hétben kezdtem el ezen gondolkozni. Én is azért még fiatalként azonosítom magam, nem sok év van köztünk, hogy mennyire jó lenne, hogyha az olyan emberek, mint mi, akik szakmailag érdeklődnek, és emberileg is elkötelezettek ez iránt, a téma iránt, akár intézményi szinten be tudnának vonódni. Tehát nem pártpolitikai szinten, szakpolitikai szinten. És legyen az egy környezetvédelmi minisztérium, vagy bármilyen más intézmény, ahol van ilyen, egyébként nyilván az innovációs minisztériumon belül van ilyen osztály, aki ugye klímával, energiával, stb. Foglalkozik, de megmondom nagyon őszintén, annak ellenére, hogy sok nagyon elismert és szuper szakember dolgozik ott, én nem érzem a hívást, hogy oda menjek dolgozni. De hogy egyébként, hogyha egy olyan társadalmi, politikai berendezkedés lenne, ahol azt érezném, hogy szívesen dolgoznék egy ilyen helyen, biztos vagyok benne, hogy mások is, sok fiatal, mint akár ti, szívesen dolgoznának azon, hogy rendszer szinten milyen változások történjenek. Ti erről mit gondoltok?
Szerintem egyébként ez egy kifejezetten nehéz része ennek, hogy olyan emberek, akik hasonló dolgot tanultak, mint én, nagyon nehéz érdemi munkát találni, hát így állami szférában is, és egyébként a civil szférában is, és ez nem független attól, hogy kormányzati szinten a környezetvédelem az így abszolút nem prioritás. És tényleg az például, hogy én egyébként a Karácsony Gábor körön kívül is zöld dolgokkal tudok fizetett módon foglalkozni, ez így ritka, tehát ez nagyon nehéz elérni. Miközben azt gondolná az ember, hogy így, hogy ekkora a probléma az ökológiai katasztrófa miatt, ilyen típusú embereket mindenhol keresnek, és ezt nem annyira érzékelni Magyarországon.
Paga, ezt hogy látod? Te is úgymond, én azt mondom, olyan szerencsés helyzetben vagy, hogy kvázi abból tudsz megélni, amit szeretsz csinálni, és ami a zöld ügyekhez kapcsolódik?
Igen.
Akkor itt három nagyon szerencsés ember ül egyébként, mert én is ebben a helyzetben vagyok.
Igen, de még egyébként az jutott eszembe erről, amit mondtál, hogy szerintem nem csak a szakpolitikába szeretnének az emberek, akik zöld érdeklődéssel vannak bevonódni és olyan munkát csinálni, hanem akár munkásként is valaki szívesebb, el tudom képzelni, hogy aki gyárban dolgozik, ő is szívesebben választana inkább egy olyan munkát, ami nem szennyezi a környezetet.
Abszolút.
És hogy a zöld munkahelyeknek a megteremtése szerintem ilyen széles társadalmi körben érdemes, vagy hogy tök jó lenne, ha ez nem csak egy ilyen értelmiségi dolog lenne, hanem mindenki számára elérhető lehetne egy ilyen zöld munkahely.
Nem biztos, hogy ez valakinek azonnal eszébe jut, mert nyilvánvalóan aki inkább a mindennapi megélhetésért küzd, annak nem ez az első számú prioritása, bár ugye ez mindig egy ilyen örök téma szerintem, hogy azért neki meg valószínűleg az ökológiai lábnyoma jóval alacsonyabb, mint mondjuk akár a miénk. Viszont ha úgy tesszük fel neki a kérdést, vagy úgy prezentáljuk, hogy mondjuk fontos-e neked, hogy a gyerekeid, a unokáid milyen világban éljenek, és hogy az hasonló, vagy legalább olyan jó, vagy még jobb legyen, mint a mostani, akkor biztos, hogy ő is inkább azt a lehetőséget választaná. Szóval nagyon jó, hogy behozod ezt a dimenziót is. Okay. És mi van azokkal egyébként, akik nem olyan szerencsések, mint mi, ilyen szempontból, és mert nekem is nagyon sok ismerősöm van, aki tudom, hogy érdeklődik a téma iránt, akár pályakezdő, akár egyébként pályaváltó, és egyszerűen nem tud elhelyezkedni, mert azt érzi, hogy vagy hát csinál valamilyen munkát, amiből van fizetése, nem utálja, de azért nem is szereti, és foglalkozik zöld ügyekkel, akár tagja egy civil szervezetnek, akár szervező maga kisközösségi szinten programokat, és hogy mondjam, ti mit tanácsolnátok neki, vagy hogy ti hogy látjátok ezt, hogy van erre tér, hogy van ennyi felvevő, van ekkora felvevő piac, hogy ennyi ember, aki ez iránt érdeklődik, el tudjon helyezkedni?
Mármint, hogy arra vagy kíváncsi, hogy így azt javasolnám-e nekik, hogy így már pedig próbáljanak zöld munkát találni?
Igen.
Hát egyébként olyan értelemben nem feltétlenül, hogy szerintem mindenkinek a saját területében van potenciál, hogy azt így zöldebb irányba vigyen. Nyilván, hogyha mondjuk a Shell-nek dolgozol, akkor az kevésbé evidens, hogy ezt hogy lehet elérni, de hogy Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül az a cél, hogy akkor mindenki, aki zöld elköteleződésű vagy ilyesmit tanult, az így a nem létező környezetvédelmi minisztériumban dolgozzon, hanem hogy akkor, mit tudom én, az egyik barátom, aki egyébként a Karácsony Gábor körnek is a tagja, ő fékrendszerek fejlesztésével foglalkozik, és én ehhez abszolút nem értek, hogy fogalmam sincs hogyan, de biztosan meg lehet csinálni azon a területen is, hogy hogy lehet ezt fenntartóbbá tenni. Tehát, hogy nem feltétlenül kell munkáját váltania, hanem az adott területen, vagy az adott munkáján belül is megpróbálhatja elérni, hogy zöldebb irányba menjenek a dolgok. Talán ez egy...
Szerintem ez egy nagyon fontos dolgot mondasz, illetve az is, hogy attól még, mert valaki a munkájában egy olyan dologgal foglalkozik, ami nem szorosan kapcsolódik akár egy társadalmi probléma megoldásához, vagy egy környezetvédelmi probléma megoldásához, attól még lehet, hogy emiatt a lelkesedése a civil dolgok iránt sokkal nagyobb, és nagy motivációval megy mondjuk el a bolygóba önkénteskedni, és programokat tartani, vagy a helyi közösségében szervez egy kosárközösséget és hasonló szuperkezdeményezések.
Igen. Nekem erről egy játék jutott eszembe, amit szoktunk a bolygós foglalkozásokon játszani, és az a lényeg, hogy három csapatba kell felállni, az egyik a rendszeren belüli változás csapata, a másik az alternatívák keresésének a csapata, a harmadik pedig a lázadás csapata, és mind a három csapatnak érvelnie kell, hogy a másik két csapat miért jó, vagy hogyan idézi elő a változást, és akkor így nagyon könnyen kiderül, hogy egyébként minden cselekvési módnak, akárha a rendszeren belül pártpolitikusként előterjesztenél mindenféle jogszabályt, de akkor is, hogyha alternatívát keresel, és elmész egy ökofaluba, és elkezded építeni azt az ideális világot, amit te szeretnél látni. Annak is van értelme, és annak is van értelme, hogyha valaki egy gyárat leállít, mert oda megy nem tudom hány aktivistával, és megkerülhetetlenül felhívja a figyelmet arra, hogy ezeknek a gyáraknak le kell állniuk. Szóval én abban hiszek, hogy minden cselekvési módnak van értelme, és nem egy út van a változás felé, és nem tudhatjuk, hogy mi fogja előidézni azt a változást, és lehet, hogy nem egy momentum lesz, amikortól majd minden máshogy történik, hanem ezek szépen lassan alakulnak.
Picit még lehet, hogy visszalépnék, és kíváncsi lennék a ti történetetekről, hogy ti hogy találkoztatok ezzel a témával, és miért kezdtetek el ezzel foglalkozni.
Én ilyen 19-20 évesen kezdtem el híreket olvasni, előtte egyáltalán nem olvastam híreket, meg így nem tájékozottam arról, hogy mi van a világban, és akkor volt az ilyen Amazonas-os botrány, meg a Greta Thunberg akkor kezdett el tüntetni péntekenként, és az nagyon nagy hatással volt rám, nagyon elkezdtem klímaszorongani, azt éreztem.
Tehát nem jó hatással volt rám, nem a cselekvés irányába vitt.
Hát az első pár hónapban nem, de egyébként egészen hamar rájöttem arra, hogy ezt a feszültséget, ami bennem van, szeretném kicsatornázni valahova, és ez tök jó volt, hogy akkoriban nagyon sok aktív mozgalom volt nem is csak Európában, hanem az egész világban és Magyarországon is, szóval nagyon hamar csatlakoztam az itthoni Fridays for Future mozgalomhoz, ott elkezdtem önkénteskedni, szerveztünk egy rohadt nagy klímasztrájkot, ahol 8000 ember volt itt Budapesten.
Az én is biztos ott voltam. Akkor ennek volt egy ilyen nagy felívelése szerintem, amit nyilván sajnos mindannyian tudunk, a Covid egy kicsit azért megcsappantott.
Igen. Szóval az a felívelés egy tök nagy motivációt jelentett nekem, vagy hogy itt tényleg azt éreztem, hogy az, amit csinálok, annak van hatása, és hogy az embereket érdekli az, amit csinálunk. Akkor igen, az egy kicsit így lejjebb ment. Én is a Covid miatt be voltam zárva, nem kevesebbet foglalkoztam, vagy kevesebbet tudtam amúgy a mozgalomnak a tagjaival találkozni, és akkor, mikor így elkezdett újra kinyílni a világ, akkor láttam a Greenpeace-nek egy felhívását, hogy keresnek egy közösségi térbe hostot, és akkor arra jelentkeztem, ez volt 4 éve, és 4 éve a bolygóban dolgozom, és nagyon-nagyon-nagyon szeretem, mert egyébként is én küzdöttem azzal, hogy nagyon érdekelt a kultúra, meg az eseményszervezés, meg filmklubokat szerveztem előtte a Manyiban, meg koncerteket, meg ilyesmit, és akkor kicsit küzdöttem azzal, hogy a mozgalmon belül hogyan tudom ezt az érdeklődésemet megvalósítani, vagy kinyilvánítani, és akkor ez egy ilyen tökéletes lehetőség volt az, hogy a környezetvédelem és a kultúra szervezés az így találkozott, és ez is szerintem talán visszautal egy kicsit arra, amit korábban mondtam, hogy igazából beszéltünk arra, hogy bármilyen területen meg lehet találni azt, hogy a környezetvédelemhez hogyan kapcsolódhat az ember.
Nálam egyébként az volt, hogy már kicsiként nagyon érdekelt ez a téma. Volt általános iskolában egy Erdei Zoli nevű tanárom, és ő természetismeret órán elmondta, hogy a Rákospatakot azért hívják így, mert hogy éltek benne folyami rákok, de a 20. században annyira elszennyeztük, hogy kipusztultak, és ez nagyon szomorúnak találtam, és azt gondoltam, hogy én majd ezt fogom, azzal fog foglalkozni, hogy oda visszatelepítsük a rákokat. De aztán ez gimnáziumban egy kicsit félre csúszott, mert hogy hát mint olyan, amikor az emberi csontokat tanultuk biológia órán, azt nagyon unalmasnak találtam, és akkor végül nem ebbe az irányba mentem el, és társadalomtudományi területen tanultam, és volt véletlenül ott egy humán ökológiás óránk a lányival, a lányi Andrással, és ő azt mondta a vizsga végén, ahol egyébként 4-est adott, hogy hát remélő, hogy találkozunk humán ökológia mesterszakon, és akkor ettől olyan lelkesedtem, hogy tényleg találkoztunk, és utána már adva volt, hogy ilyesmikkel foglalkozzak, miután ott annyi zöld és kritikus gondolatot hall az ember, hogy szerintem ritka vagy nagyon nehezen elképzelhető, miután azt a szakot elvégezted, így nem foglalkozol ezzel, vagy valahogy ezt teljesen magad mögött hagyod, úgyhogy...
Milyen fontos szerepe van a tanároknak,
igen,
meg a mentoroknak ezekben a folyamatokban, főleg ebben a te történetedben. Egy kicsit a generációs különbségek irányába szeretnék elmenni, ugyanis nem véletlenül, hogy most veletek beszélgetünk itt, és nagyon érdekelne az, hogy ti hogyan éritek meg azt, hogy amikor idősebbekkel, most ez bármilyen korosztály, tehát lehet akár középkorú, vagy akár nagyon idős emberekkel kommunikáltok erről a témáról. Mik a benyomások? Egyáltalán foglalkoztok-e velük, tehát van-e interakció a munkátok, főleg a munkátokban, főleg a szakmai életetek szempontjából, tehát nem magánéleti szempontból, hanem olyan szempontból, hogy dolgoztok-e az idősebb generációkkal, és hogyha igen, akkor ott milyen visszajelzések érkeznek a munkátokra, nyitottságot tapasztaltok-e, tenni akarást, vagy inkább pont azt, hogy ez úgyis a ti dolgotok, mert a ti jövőtök, és oldjátok meg.
Hát, hogyha arra gondolsz, hogy akik kifejezetten a zöld civil szférán belül mozognak, vagy egy szimplán a hétköznapi emberek, akikkel találkozunk a munkánkban.
Mind a kettő szerintem érdekes, mert nyilván, aki a zöld civil szférán belül mozog, valószínűleg nyitott, de leginkább azokra gondolok, akik egyáltalán nem ebben a közegben mozognak, és mégis valamilyen módon kapcsolódtok hozzájuk.
Hát én személy szerint abszolút tapasztalok nyitottságot, sőt, tipikusan elmondom, hogy mivel foglalkozom, vagy mit végeztem, akkor nagyon lelkesek és nagyon kíváncsiak, és egyébként még ilyen pozitív változásokat is tapasztalok, tehát hogy olyan dolgok, amikről azt gondolom, az ember annyira berögzült, hogy nem lehet megváltoztatni. A nagypapám például, ő építészmérnökként végzett, és most 86 éves, és egy csomó mindenben, ami mit tudom én, ők azt mondták, hogy a vályog az egy ilyen használhatatlan dolog, ez már egy ilyen régi elavult valami, és mutattam neki olyan cikket a National Geographic-ban, és amitől nagyon lelkesedett és érdeklődő, meg hogy mit tudom én, a házfalára, homlokzatra fel lehet futtatni növényt, az borzalmas, ezt nem szabad csinálni. Szóval így abszolút van érdeklődés és rugalmasság a vegetarianizmusom kapcsán is. Azt tapasztalom, hogy így nincs erős elutasítás amiatt, mert valaki idősebb, és ezekről a dolgokról hall.
És szerinted számít az egyébként, hogy te hogyan kommunikálsz ezekről a dolgokról? Tehát van benne tudatosság azzal kapcsolatban, hogy nem tudom, támadó jelleggel kommunikáld azt, ahogy te élsz, vagy a te elveidet, hanem nagyon diplomatikusan, és inkább megvárod, hogy kérdéseket tegyenek fel, és utána mesélsz a dolgokról, vagy így ajtóstul be a házba?
Hát szerintem egyébként ebben van egy ilyen komoly hiba a mi részünkről, már mint a mi generációnk részéről, hogy így, hát így van egy ilyen düh, meg egy ilyen lenézés, ugye, hogyha ez az ilyen oké, boomer, hát te így idióta vagy, és idős, és úgysem érted meg, vagy így nem tudok elmondani három szót, úgyhogy, vagy három mondatot, úgyhogy ne használnék angol szlengeket és rövidítéseket, tehát ugye eleve nem tekintem őket partnernek, és ráadásul úgy is beszélek, hogy ne értsék, akkor az nem jó. De hogy én nem szokott lenni, hogy ilyen kioktató jelleggel elkezdem magyarázni, hogy így már pedig most kevesebb húst kéne enni, vagy másképp kellene valamit csinálni, de egyrészt kíváncsiak, tehát szoktak kérdezni, másrészt észreveszik. Tehát, hogy így...
Példamutatás.
Igen, hogyha valamit én nem csinálok, vagy másképp csinálok, akkor nyilván az érdekes, hogy akkor ez miért történik, és akkor már elkezdünk róla beszélgetni. Szóval szerintem ez nagyon fontos, hogy ne legyen egy ilyen. Mert valóban az meg szokott történni, amit mondtál, ritkán, de azért előfordul, hogy akkor idősebb emberek azt gondolják, hogy ezzel már nekünk kell foglalkozni, de hogy ebbe bele is lehet helyezkedni, ezt szerintem, hogy persze, hát ezzel mi foglalkozunk, ők idióták, hülyék, öregek, nem tudnak ezzel foglalkozni, és akkor ez szükségképpen valami konfliktus eredményez, de hogy ez én nem értem szükségszerűnek.
Panka, te hogy látod ezt?
Én nagyon abban hiszek, hogy akkor lehet változást elérni valakiben, hogyha nem próbálsz meg változást elérni benne, hanem ez a példakép szerep az, ami nekem így nagyon működött, hogyha azt látja rajtam a környezetem, hogy jól vagyok, egészséges vagyok, boldoggá tesz az, hogy mit helyi zöldségeket, gyümölcsöket eszem, és hogy sokkal finomabbak, akkor az inkább lesz nekik vonzó, mint hogyha elkezdem őket vájkálni, vagy számon kérni azzal kapcsolatban, hogy miért nem élnek elég fenntarthatóan.
És a szakmai közegen belül, tehát most inkább arra gondolok, hogy kicsit visszakanyarodva a legeslegelső témánkhoz, hogy akár politikai döntéshozói szinten, akár tudom, vállalati döntéshozói szinten, mennyire látjátok azt, hogy van diskurzus? Szóval én tudom például, hogy van a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács, és anno, amikor én is egy alapítványt vezettem 4 éven keresztül, ez a Visegrád a Fenntarthatóságért nevű alapítvány volt, akkor mi elég aktívan ott részt vettünk, ami annyit jelent, hogy elmentünk mindig az ülésekre a parlamentbe, és akkor megszólaltunk a fiatalok nevében, stb. De hogy nagyon örültem, hogy ott vagyunk, de nem éreztem azt, hogy ennek bármi hatása lenne. Tehát igazából ez inkább nekem egy ilyen látszott tevékenység volt. Most mi a helyzet ezzel? Ti ezt hogy látjátok? Ti benne vagytok ilyen körökben, vagy nem ez az érdeklődési területetek?
Hát azt hiszem, hogy addig a szintig nagyon jól el lehet jutni, hogy egyébként a zöld civil közegben nagyon nyitottak arra, hogy fiatalok mit gondolnak, meg mi a véleményük. A döntéshozói szinten nem. És olyannyira nem, hogy egy kicsit egyébként azok, akik a zöld civil szférában régóta dolgoznak, már le is mondtak erről, azt hiszem, ez egy nagyon sokszor elmesélt történetem, hogy a zöld civil szervezetek országos találkozóján egy pár évvel ezelőtt, na, akkor nagy téma volt, hogy a Nature Restoration Law, a természethelyreállítási törvény akkor volt a tanács előtt szavazáson, és akkor kérdéses volt, hogy át fog-e menni, pedig hát az ugye nagyon fontos, és akkor ott beszélgettek a zöld civilek, és hát hogy akkor még nem tudjuk, hogy majd akkor a finnek hogy fognak szavazni, meg hogy az osztrákok, de hogy lehetett tudni, hogy a magyar kormányzati álláspont az, hogy nemmel fogunk szavazni erre. És ennek ellenére a zöld civilek azon gondolkoztak, hogy hát majd akkor figyeljük az eseményeket, hogy a finnek hogyan szavaznak, tehát még csak fel sem merül az, hogy akkor ebben érdemben nyomásgyakorlási eszközöket kellene bevetni, hogy így mi is, mármint Magyarország is erre szavazzon. Szóval, hogy szerintem ez néha már, hát nem is tudom, tehát így annyira beleszoktak ebbe a rossz, tehetetlen állapotba, hogy észre sem veszik azt, hogy mennyire abszurd az a gondolkodás, amivel élnek ebben a területben.
És például rád ez milyen hatása volt? Tehát, hogy arra lennék kíváncsi, hogy mert egy kicsit én is ezt tapasztalom, és ezzel nem akarok senkire mutogatni, hogy aki mondjuk tényleg 30 éve ezzel foglalkozik, azt teljesen megértem, hogy ezt érzi őszintén, mert én mondjuk 10 éve foglalkozom ezzel a témával, és néha én is apátiába süllyedek, nagyon őszintén. De hogy a példamutatásra megint reflektálva, tehát hogyha azt látnánk, hogy ők küzdenek a végsőkig, akkor nyilván mi is arra a hajóra ülnénk föl, de hogyha azt látjuk, hogy akik már 30 éve ezzel foglalkoznak, kvázi ezt a részét feladták, akkor bennünk ez vagy apátiát kelt, vagy pont, hogy még inkább cselekvésre ösztönöz. Ez most egy kérdés, hogy ez így rátok, hogy hat? Mert rám inkább egyébként nem jól.
Fú, nagyon komplex kérdés, és nem biztos, hogy tudok rá válaszolni. Ami eszembe jutott, hogy nem tudom, hogy 30 éven keresztül lehet-e ennyit küzdeni, és egy ilyen polarizált politikai helyzetben, ahol még azok is, akik folyamatosan küzdenek, látszik, hogy nagyon kevés dolgot tudnak elérni, hogy nem tudom, hogy bölcs dolog-e ebbe így ilyen erőbevetéssel belelépni ebbe a térbe, és hogy nyilván, vagy hogy így a klímaszorongásom is beszél belőlem, ami csomó bűntudat, meg ilyen tehetetlenségérzés volt, és akkor így nagyon kiégettem ebben magam, és az volt a megélésem, hogy persze lehet nagyon sok mindent csinálni, és minden nap úgy fel kell kelni, hogy ma meg akarom váltani a világot, de hogy a fenntarthatóság valójában arról is szól, hogy a saját energiáimat hogyan kezelem fenntarthatóan, és nyilván egyébként motiválóbb lenne azt látni, hogy van egy csomó olyan szerv, akik rengeteget tesznek azért, hogy más irányba menjen a politika, de most valahogy a világban én azt látom, hogy olyan helyzet van, hogy tök mindegy, hogy mit csinálunk, valahogy nem most ez hülyén hangzik, hogy azt mondom, hogy tök mindegy, hogy mit csinálunk, mert nyilván én egy aktivista vagyok, aki minden nap azért cselekszik, hogy egy másik világ legyen, de hogy most egy kicsit ilyen türelemjátékot érzek ebben a helyzetben, ami most így van a világban, hogy nagyon dinamikusan változik minden, nagyon-nagyon nehéz agendát, ilyen napi rendet végigvinni, mert folyamatosan változik az, hogy hol van háború, ki kinek az oldalán van, milyen törvényeket fogadnak el, mi a prioritás, melyik válság nagyobb a másiknál, vagy hogy van ez a polikrízis is, ami azt jelenti, hogy párhuzamos válságok vannak, amik folyamatosan kölcsönhatásban vannak egymással, tök kiszámíthatatlan, hogy most akkor a éhezés, a lakhatási válság, a munkanélküliség, a stb. A legnagyobb probléma, és hogy szerintem, hogy én hiszek abba, hogy ez kicsit így normaliz, vagy hogy így le fog csendesedni egy pár éven belül, és akkor majd lehet látni jobban, hogy hogyan és merre lehet lépni, de én most így elég össze vagyok ebbe zavarodva, hogy így környezetvédelmi szempontból is nem is tudom, hogy most mi lenne az elsődleges dolog, amit a legfontosabb lenne, hogy csináljunk, mert annyi minden van, ami össze van. Tehát, hogy az a paradigma, amiben eddig éltünk, úgy látszik, hogy nem működik tovább, és szükség van valami váltásra, de hogy az, hogy ez a váltás milyen típusú cselekvéssel fog előidéződni, azt nem tudom, és talán ez emiatt egy kicsit ilyen megbocsájtóbb vagyok ezekkel a mozgalmakkal, vagy civil szervezetekkel szemben, mert egyszerűen akkora káosz van, hogy nagyon nehéz szerintem tisztán látni.
Egyébként szerintem ebben nagyon izgalmas, hogy két út van, hogy az ember valamit tapasztal, akkor így azt mondja, hogy hát ez borzalmas, ez reménytelen, akkor ebből itt teljesen kiállt rá, vagy pedig valamilyen nagyon ösztönző módon hat rá. Most volt egy pár héttel ezelőtt az MTVS, a Pázmány, a Green Policy szerveztek egy ilyen nagy közös konferenciát a klímatörvény kapcsán, ugye az alkotmánybíróság kimondta, hogy nem megfelelő a klímatörvény, egy részét újra kell alkotni, és ott nagyon sokan eljött, ez szokatlanul nagyon jól reprezentálva volt a zöld közeg, és...
Fiatalok is?
Ez egy izgalmas kérdés. A fiatalok is egyébként, de nem, nyilván nem ők domináltak. Szóval az zöld közegben azért azt értem ez az, hogy akik ott ténylegesen dolgoznak, és ebben nem csak így érdeklődnek. És hát voltak kormányzati tisztségviselők is a felszólalók között, és hát borzalmas dolgokat mondtak, tehát úgy adták elő, mintha Magyarország ilyen lenyűgöző, már ennél zöldebb nem is lehetne, és mi mutatjuk a világnak az irány, de szó szerint ezt mondták, és aztán nagy taps volt, és engem ez nagyon zavart, hogy miért tapsolják, itt ülnek emberek, miért tapsolják meg azt, hogy Magyarország a zöld úttörője a világnak. És akkor ez lehetett volna az, hogy jó, hát én nem, akkor ezzel nem foglalkozom, mert ezek, le kell mondani erről az egész közegről, de hogy az történt inkább, hogy beszéltem a zöldfordulatos kollégáimmal, és mondtam, hogy én erről akarok írni valamit, és írtam is, és leírtam azt, hogy nem értem, hogy miért így reagál a közeg, milyen hülyeségeket mondtak, és, mint ilyen pozitív érdekesség, hogy az egyik kormányzati tisztségviselő véletlenül egy kávézóban ült egy barátommal, és hallottam, hogy panaszkodik, hogy milyen igazságtalan dolgot írtam róla, pedig azt gondoltam, hogy ez elképzelhetetlen, hogy ez eljusson hozzájuk, úgyhogy ez is megtörtént.
Egy kis gondolatcsirát felébresztettél benne.
Igen.
Azért az érdekes lenne azt a beszélgetést folytatni. Ez mindenki ilyen izgalommal várja a fejleményeket. Sokszor fölmerült itt már a klímaszorongás, ökoszorongásnak a témája. Panka, te már mondtad, hogy azért átmentél ezen a folyamaton. Kíváncsi lennék, hogy Ádám, neked van-e tapasztalatod ezzel, vagy neked honnan jön ez a lelkesedés meg motiváció témával kapcsolatban?
Szerintem amennyire én ezt meg tudom ítélni, vagy amennyire értek hozzá, de szerintem a Panka több olyan emberrel foglalkozik, aki ilyet napi szinten átél. De hogy azért a klímaszorongás az valamennyire abból fakad, hogy egyrészt így nem ismered a problémát mélységében, csak valami nagy félelmetes dolognak tűnik, és így inaktív vagy, és akkor otthon rettegsz ettől. És szerintem a Karácsony Gábor kört most nagyrészt volt humán ökosok, mármint hogy végzett humán ökológusok csináljuk, és mi erről tanultunk is, meg aktívak is vagyunk, és akkor hát ez nem azt jelenti, hogy nem félünk dolgoktól, de hogy kevésbé ilyen rettegés, vagy ilyen szorongás jellemzi a tevékenységünket. Azt hiszem, ha valaki csinál valamit, akkor ritkán érezhetjük úgy, hogy ez kicsit reménytelen, de az, hogy így szorongan, az szerintem talán ritkább, de tényleg azt gondolom, hogy a Panka ebben
hát megint csak az, hogyha cselekszünk, akkor nyilván azzal tudjuk oldani ezt a feszültséget. De akkor igen, szeretek volna téged is mindenképp kérdezni, hogy a bolygóban azért elég sokan, ha jól gondolom, úgy térnek be, hogy van egyfajta bénultság és egy szorongás érzés bennük ezzel a témával kapcsolatban. Mit szoktak mondani, és milyen folyamaton mennek keresztül? Tehát hogy zajlik ez az átváltozás?
Igen, hát szerintem az elején biztos, hogy van egy ilyen ijegység az emberben, hogy úristen, ez azt jelenti, hogy akkor nem vállalhatok gyereket, vagy felelőtlenség gyereket vállalni, vagy nem lesz ivóvíz 20 év múlva, vagy megváltozik az a környezet, amiben élek most. És szerintem igazából ez az ijegység abból is fakad, hogy amikor gyerekek voltunk, akkor ezt nem mondták nekünk, vagy hogy elénk festettek egy ilyen képet, hogy majd, ha nagy leszel, akkor az lehetsz, ami szeretnél, és arról egyáltalán nem volt szó, hogy az egy probléma, amihez majd adaptálódnunk kell felnőttként, és szerintem emiatt tud egy ilyen nagy ijegységet okozni az emberben.
Ennek talán dühöt is, nem? Akár a szülőkkel szemben.
Abszolút.
Nem erről volt szó.
Igen. Főleg, hogyha aztán azt látod, hogy otthon nem egy zöld háztartás van, hanem továbbra is.
Ami szerintem nagyon jellemző. Köztünk és a szüleink közt azért ez egy erős különbség biztos sok háztartásban.
Igen, abszolút, és én emlékszem is, hogy amikor elkezdtem így klímaszorogni, akkor csináltam otthon egy ilyen táblázatot, hogy milyen toxikus anyagok vannak, melyik mosogatószerekben, és hogy az alapján anyukám mit vásároljon. Hát nagyon nehéz dolga volt szerintem. És hogy egyébként a Kővári Zoltán, aki ökopszichológus.
Volt itt az első adásban most a szeptemberben a Mező Jancsival,
Greenpeace-től.
Nagyon jó kis beszélgetésünk volt. Egy úton is ajánlom a nézőknek és hallgatóknak.
Akkor lehet, hogy ott elmondta már, hogy igazából ez egy, vagy hogy van ez a szó, ez az ökogyász, és hogy ez egy teljesen normális reakció. Egyébként az a furcsa, hogyha valaki nem szorong annak alatán, hogy milyen világ vár ránk, nem tudom, 50 éven belül, vagy hogy majd így el kell kezdeni megváltoztatni a világunkat, meg felkészülni erre a változásra. Szóval, hogy ez egy ilyen gyászfolyamatot is beindít egyébként szerintem, ahol így elgyászolod az, hogy milyen jövőképet képzeltél el magadnak gyerekkorodba, és egy ilyen bizonytalanabb világra rendezkedsz be, hogy nem biztos, hogy nehezebb elképzelni azt, hogy milyen lesz a jövő. Igen, szóval, hogy szerintem nagyon ilyen jövőképhiány van, meg ilyen tehetetlenség, meg aztán azt látni, hogy a szüleitől kezdve a döntéshozókig nincsen változás abban, hogy egy kicsit alkalmazkodjunk a helyzethez, az nagyon-nagyon nehéz, és akkor nyilván van egy csomó düh. És mi a bolygóba tökre figyelünk arra, hogyha mondjuk van egy előadás arról, hogy milyen állapotban van a természet, és hogy mi a klíma és ökológiai válság, akkor az elején még nem figyeltünk arra, hogy adjunk egy ilyen cselekvési lehetőséget a fiataloknak, és nagyon sokszor az volt, hogy megnéztünk egy filmet, vagy jött egy kutató, előadott, és akkor utána jöttek oda hozzánk, hogy jó, de akkor én mit tudok csinálni, és akkor próbáltuk őket elirányítani mindenféle mozgalomba, hogy itt lehet önkénteskedni, vagy ott lehet podcastet csinálni, vagy hallgatni, vagy ilyesmi. Aztán pedig mi is elkezdtük a foglalkozásainkba bevezetni azt, hogy a végén van valami ötletelés, hogyha erre a problémára egy közös projektet összehozhatnál a társaiddal, akkor ötleteljetek, hogy mi lehetne az. És akkor ez tök jó abból a szempontból, hogy megtanulnak együttműködni, meg ötletelni, meg egy csomó lehetőséget látni maguk előtt, hogy egyébként van lehetőség arra, hogy közösen cselekedjünk, és ez nagyon fontos. És nagyon sok, és ahogy az elején is mondtam, az, hogy egy olyan környezetben legyél, akik elfogadnak, és náluk is alapvetés az, hogy zölden gondolkodnak, az egy nagyon nagy plusz.
Megtartó erő.
Igen.
Egyébként ennek kapcsán eszembe jutott még ez egy korábbi kérdésre visszautalva, hogy az, hogy az ember így nem magyarázza, hogy mit hogy kell csinálni, nem egyszer csak így valamiféle példamutatás, de még néha az sem, csak így tudják, hogy van zöld elköteleződésem, és barátaim így, hát így dicsekednek, vagy menőznek az, hogy képzeld el, most milyen kevés húst teszem, de azt mondjuk esetleg még tudják. Hát
jóvá hagyhatja veled lényegében.
Hogy... De azt mondjuk tudják, hogy én vegetáriánus vagyok, de azt például, hogy elmondja, hogy ő most borostyán levéllel mos. Pedig az soha az életben nem mondtam, hogy hogy mosok. Tehát az még csak példamutatás sincs, csak azt gondolja, hogy így el kell mesélni, hogy ő milyen jó zöld dolgokat csinál az életében.
Ez ilyen, nekem ez így a misszió egyébként, hogy valahogy tényleg így menő legyen az, hogy valaki zöld, és ez történjen, hogy, és ne félelemből jöjjenek oda az ismerősök, hogy fú, ez így oké, hogy ezt csináltam, vagy hogy tényleg így jó, hogy eldicsekedi, de hogy ebben egy kicsit van egy ilyen, hogy most örülj légy színek, hogy nem csináltam olyan rosszul, mint eddig, hanem hogy ez így cool legyen, és hogy ez legyen az alapvetés.
Igen, de ugye a menőséghez az is kell, hogy nem meggyőzni akard a másikat arra, hogy te csak is csinálj. Legyél menő.
Igen. Fölmerült itt többször az, hogy 50 év múlva milyen világban fogunk élni. Biztos, hogy ti is hallottatok már a világ eleje ünnepről, világ eleje ünnep 2075, lehet, hogy ti is jöttök, nem tudom, ez egy nagy rendezvény lesz november 15-én, ahol többek között Kövári Zoltán is elő fog adni, és nagyon kíváncsi lennék, hogy ti 2075-re milyen világot képzeltek el. Azért akkor még bőven élni fogunk, remélem. És hogy látjátok, tehát bármilyen szempontból, akár szakmai, akár magánéleti szempontból, akár rendszer szinten, mi lesz 2075-ben? Nem készültünk erre a kérdésre, úgyhogy váratlanul ér, de pont ilyenkor szoktak a legjobb válaszok jönni.
Én ennek azért nagyon örülök ennek a kérdésnek, mert amúgy már korábban is eszembe jutott, hogy tök jó lenne mondani a társadalmi képzeletnek a fontosságát, és most pont még nem kezdtem el olvasni, de van egy könyv, aminek az a címe, és nagyon jó címe van, hogy beleszeretni a jövőbe, hogy szerintem újra bele kell szeretni abba, hogy így egy pozitív jövőt, vagy egy szép jövőt tudunk magunk előtt látni, és én szoktam csinálni olyan foglalkozásokat, amiknek az a neve, hogy radikális képzeletfoglalkozás, ahol azzal foglalkozunk, hogy csapatba kreatív írós feladatokat végzünk arról, hogy hogyan képzeljük el az életünket, és aztán miután megcsináltuk ezt az írós feladatot, utána arról beszélgetünk, hogy ahhoz, hogy ez a jövőkép megvalósulhasson, mi az, ami meg kell, hogy történjen, és ez általában egy ilyen nagyon-nagyon nyugis, ilyen elmerülős, ilyen kreatív, meg alkotós alkalom, és olyan feltöltődve érkeznek el, vagy mennek el a fiatalok erről a foglalkozásról mindig, hogy így öröm nézni, és tök érdekes, hogy egy ilyen kontextusban beszélni a jövőről tök más, mint az, hogy úristen, baj van, és csinálni kell valamit, és ezt, és ezt, és ezt kéne csinálni, és ötleteljünk róla most. Szóval ez is ilyen tök izgi, de hogy én is megcsináltam azt a feladatot, és én azt képzeltem el, hogy ilyen 15 perces városokat, vagy hogy minden nagyon közel van egymáshoz, közel lakom a barátaimhoz, a természethez, az iskolához, óvodához.
Megint a közösség.
Munkahelyemhez.
Kis közösség.
Igen. Hogy a zöldség, meg gyümölcs, meg ételek, amit eszek, az is egy ilyen közeli távolságban van tőlem, és hogy nem kell ingázni ahhoz, hogy eljussak a munkahelyemre, és alapvetően ilyen tök egyszerű dolgokat képzelek el ezen a napon, hogy finom ízű barackot eszem, meg süt rám a nap, szóval szerintem nem kell
és ilyen... És nincs túl meleg, nincs túl hideg, vannak évszakok.
Igen.
Ilyen apróságok.
Igen.
Hát teremtsük ezt.
Hát ha ilyen szakmai szempontból nézem, akkor félelmetes elképzelni, hogy így milyen lesz pár évtized múlva. De egyébként szerintem én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy mit tudom én, 2075-ben valami relatíve pozitív dolgot tudjak elképzelni. Így kb. Az a kulcsa, hogy az emberek azt megértik-e, hogy ez nem lemondás, hanem felszabadulás. És szerintem ez tényleg azért fontos, mert hogyha valami ilyen nagyon, tehát így oké, mindenki érti, hogy változtatni kell, de hogyha ez ilyen nagyon görcsös, és nagyon valamilyen helyettesítés nap, hogy jó, hát akkor most így nem autózok, de majd akkor úgy autózom helyette, akkor az kérdéses, hogy ez mennyire tud működni, hogyha viszont valami olyasmi van, hogy így tényleg észreveszed, hogy ebben milyen potenciál van. Most akarnék mondani valami személyes dolgot, hogy nem tudom én, az ember borzasztóan utál mosogatni, és akkor azt gondolja, hogy a mosogatógépet nem használja, akkor az ilyen óriási lemondás, de rájössz arra, hogy nem tudom én, mosogatás közben lehet hallgatni a Zékasztot, és akkor így kiderül
vagy
az.
Vagy a kihalni.
Igen, és amúgy nagyon túlterheltek az ember, sosincs idő hallgatni podcastet, de ez pont egy olyan tevékenység, ami közben lehet valami olyasmit csinálni, amit máskor nem lehet. Most ez nem tudom, hogy mennyire volt jó példa, de hogy tényleg fölismerni azokat, hogy ezek jó lehetőségek, és nem valami nehéz és szenvedéssel teli dolog, amit muszáj megcsinálni.
Hát meg, hogy kicsit arról beszélsz, nem, hogy a fogyasztói kényszerek azok nem olyan dolgok, amiket mi így, tehát nem azért van, mert mi így szeretnénk azokat a dolgokat, hanem hogy az így lebilincsel, és hogy az, hogy nekem kell még egy kocsi, az nem egy valós emberi igény, hanem egy olyan
reklámot. Ez főleg nem egy szükséglet.
Hát igen, amit így ránk terhelnek, hogy nekünk erre szükségünk van, de hogy valójában nincsen, és az alól való felszabadulás az igazából egy tök jó dolog.
Igazából zölden élni egyenlő szabadsággal. Tehát szerintem ezt itt ennél az asztalnál egy jó párszor már megtapasztalhattuk, csak szerintem az nehéz ebben elérni, ahogy az előbb beszéltünk arról, hogy nem akarunk másra erőltetni változtatásokat, hanem csak példamutatással inspirálni őket, de mégis valahogy ahhoz, hogy ők eljussanak oda, hogy megéljék ezt a szabadságélményt, azért nem könnyű hatni. Zárásként még mindenképpen meg szerettem volna tőletek kérdezni azt, hogyha most én itt egy döntéshozó lennék, akár politikai, akár üzleti, akár nem tudom, zöld mozgalmi, akkor mi lenne az az egy dolog, amit tőlem kérnétek, hogy változtassak, akár a hozzáállásomban, akár a mindennapi cselekedeteimben, akár a rendszer szintjén, hogy előre vigyük az ökológiai mozgalmat, és egy olyan világot tudjunk teremteni, amiről az előbb beszélgettünk.
Hát ha olyan döntéshozó lennél, aki most kormányzati pozícióban van, akkor azt kérném, hogy tegyél be ismerő vallomást, de hogyha így egy olyan fiktív, aki így kíváncsi a véleményünkre, akkor az például nagyon jó lenne, hogyha egy ilyen zöld ombudsman, tehát egy jövő nemzedékek biztosa újra lenne külön önálló apparátussal és jogkörökkel, és mondjuk őt közvetlenül választják a 30 év alatti választópolgárok, és vétójoga van.
Wow.
Ez például egy olyan dolog, amit kérnék, és azt gondolom, hogy akkor azt jelenti, legizgalmas lenne abban a szempontból, hogy így nem lehet figyelmen kívül hagyni a jövő generációnak, legalábbis a jelenlegi fiatal generációnak a az érdekeit nehéz lenne így figyelmen kívül hagyni.
Ez ilyen teljesen utopisztikusan hangzik, mégis egyébként nem gondolom, hogy ez elképesztően bonyolult lenne megszervezni. Nyilvánvalóan anyagi forrást kellene rá allokálni, tehát ez megint csak döntéskérdés, hogy mi priorizálunk, de ez pedig egy nagyon kézzelfogható lehetőség arra, hogy a fiatalok azt érezik, hogy valahol benn ülnek ott az ombudsmanon keresztül, ahol a döntések megszületnek, és van beleszólásuk. Szóval, ha én lennék, akkor elfogadnám, és örömmel.
Örülök, hogy ezt ilyen gyorsan nyilván.
Remélem másra, aki hallgatja, és így gondolja. Panka, te mit üzennél?
Hát én azt kérném, hogy ma kezdjék el megtervezni azt, hogy a gazdaság hogyan fog fokozatosan egy ilyen zöld átállást végbe vinni, és hogy ez a zöld átállás az legyen egy olyan átállás, vagy hát nem is csak a gazdaság, hanem a politika, meg az egész kultúra, ami nem a profitot helyezi előtérben, hanem az emberek, meg a természet, meg a környezetünk jólétét, és hogy az ember, meg a gazdaságra ne úgy gondoljunk, mint valami, ami külön van a természettől, hanem valami, ami a természetnek a része, mert mi emberek a természetnek a része vagyunk, és a gazdaságot mi hoztuk létre, tehát ezek nem ilyen külön kezelendő dolgok, és hogy azt várnám, hogy ez a jólét definíció, ami a GDP és a folyamatosan növekvő profit, mint érték, ezt így gondolják át, és kezdjék el átdolgozni azt, hogy mik lesznek azok az új mérőszámok, ami által így meghatározzuk azt, hogy egy társadalom mennyire van jól, vagy hogyan teljesít, és hogy tegyenek ezzel kapcsolatban számon kérhető vállalásokat a közeljövőbe.
Ez nem egy kis kérdés, de 100%-ban egyetértek vele. Panka, Ádám, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, remélem jól éreztétek magatokat, és remélem, hogy az üzenet sokakhoz eljut, akikhez el kell, hogy jusson.
Köszönjük szépen.
A nézőknek és hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet, találkozunk 2 hét múlva, sziasztok!
Ez a beszélgetés a MOHU támogatásával jöhetett létre, mert a fenntartható jövő közös ügyünk. MOHU. Újrahasznosítjuk közösen.